Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. 130 éve, 1896. április 11-én, na azt talán még nem tudták, hogy előbb-utóbb ez a nap a magyar kultúrának is egy jeles pillanata lesz, ugye a nagy költőnk József Attila születésnapja miatt, de akkor már tudhatták, hogy zajlik az első újkori olimpia Athénban, és azon a napon voltak az úszóversenyek, és ezen nem kisebb dolog történt, mint hogy az első magyar olimpiai bajnoki cím és a második is megszületett, amelyet Hajós Alfréd nyert meg, és ezzel nem csak a magyar sporttörténelembe írta be magát Hajós Alfréd a nevét, hanem az egyetemes sporttörténelembe is, hiszen ez volt az úszósport első aranyérme az olimpiákon. Vendégem a stúdióban Csurka Gergely szakíró, a Magyar Úszó Szövetség sajtófőnöke. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Köszöntök én is mindenkit.
És kedves hallgatóinknak mondom, hogy ezt a beszélgetést majd felvételről tudják követni, mert te április 11-én nem leszel itthon, hanem éppen pont Görögországban ugyan, nem úszó ügyben, de hasonló.
Hát egy picit odébb, de az égei tengerpartján, igen, a vízilabdázóknál is dolgozom, és ott a férfi válogatottnak most lesz a világkupa divízió 1-es tornája, úgyhogy már a húsvétot is ott töltjük, és hát aztán akkoriban már kialakul, hogy első 4 helyért, vagy az 5-8-ért játszik a csapat.
Hát bízunk a legjobbakban, de mi most Hajós Alfrédról és az ő életéről és hős tettéről fogunk beszélgetni. Hát hogy nézett ki az az olimpia? Hogy kell elképzelni? Én úgy gondolom, hogyha most így beszélünk róla, hogy cilinderes urak, cvikkerrel a szemükben, kackiás bajusszal a parton tettek-vettek, és a sportemberek pedig a vízben a hullámzó 10 fokos hós tengerben az életükért küzdöttek.
Ez a szószoros értelmében így volt egyébként. Az az érdekes, hogy a más, ugyanígy kicsit vízilabdás dolog miatt 4 évvel ezelőtt Pireuszban volt a női bajnokok ligája 4-es döntője, és ugye ott a délelőttök azért szabadok, és akkor úgy a hotelből egy kicsit elbarangoltam, és egyszer csak ott egy megütötte a szememet, hogy ki volt írva, hogy Zeaöböl, és akkor mondtam, hogy na igen, akkor ez most ez az a történelmi helyszín, ahol annak idén az úszóversenyeket rendezték.
Ugye Athénnak egy külvárosa
tulajdonképpen. Pireusz, tehát ez a kikötőváros.
Van épülve, de mégis Athénhoz tartozik, de külön is számon tartjuk.
Így van, és ma ez a jachtkikötő kvázi. Tehát a gazdag görögök, akiknek belefér ez, azok a jachtjaik alatt párkolnak az öböl körül. Hát ezt most, hogy mondjam, mekkorának lehet elképzelni, ez úgy nagyjából egész széből ugye a komplet siófoki hajókikötő körülbelül, és gyakorlatilag ezt az öblöt használták a befutóra. Tehát ugye a távok miatt, mert ugye aznap 3+1 versenyt rendeztek, hát 3 volt nyílt, és egy csak úgymond csak a görög haditengerészetnek, szóval a 3 olimpiai szám, amit aznap rendeztek, a 100, az 500 és az 1200 méter, ez ugye ma a medencés úszásnak felel meg, tehát ezért Hajós Alfréd 2 győzelmét, mert ugye nem is megnyerte az elsőt, majd rögtön nem sokkal később megnyerte a másodikat is, tehát hogy ezt a medencés távok között tartják nyilván, de ugyanakkor a körülményeket ismerve nyugodtan mondhatjuk, hogy Hósalfér volt az első nyílt vízi úszó bajnok.
Igen, nemrég egyébként pont a Margit-szigeten találkoztam egy úszóval, és vártam ott az előcsarnokban, és ott föl vannak sorolva ugye az olimpiai bajnokaink, és akkor esetleg nekem is, hogy tulajdonképpen Hajós Alfréd nyílt vízi úszásban nyerte az aranyérmeit.
És tegyük hozzá,
Rasoszki Kristóf méltó elődjeként.
Igen, hát ugye Kristóf egy kicsit többet úszott, ugye 10 kilométer, de hát az akkoriban nem is lett volna egyrészt valószínűleg senki nem indult volna el, mert az úszás azért meglehetősen gyerekcipőben járt. Erre is még kitérünk, hogy mitől volt ő annyival, és egyértelműen jobb a többieknél. De az a lényeg az egésznek, hogy a világszövetség, ami akkor még nem létezett, mai szabályrendszere szerint ezt a versenyt nem is rendezhették volna meg. Ugyanis hát eltérő a... Én ugye most azért ülök itt, mert úszószövetség, de nekem könnyű dolgom van Hajós Alfrédről beszélni, mert annak idején történelem szakon belőle írtam a szakdolgozatomat, a diplomamunkámat. Úgyhogy én nagyon sokat buvárkodtam ez ügyben, és volt olyan, egy ahol azt hitták, hogy...
Is.
Igen. Legalábbis a különböző források között, és volt, azt írták, hogy 11 fok, volt, azt írták, hogy 13, volt, azt írták, hogy 9, de egy biztos, hogy bármilyen forrás is nézel, egyik sem ért el azt a 15 fokot, ami ma a szabályok szerint a megengedett minimális hőmérséklet. Tehát ha 15 foknál bármelyik vízhőmérséklet hűvösebb, vagy most már lehet, hogy 16 is, akkor egyszerűen nem rendezik meg a versenyt.
Hát az a 10 fok körüli, hát az rettenetesen hideg.
Az rettenetesen hideg.
Rudasba, a merülő medencénél krétával szokták kiírni oda a táblára, hogy mennyi, és ott 10,8 tized volt, hát szerintem maximum egy percet tudtam a gőz után benne maradni.
Igen, ez tehát gőz nélkül is, benne, de ez, és ez még azokban a neoprén ruhákban is, amiben ma már a nyíltvízi úszóknak úgymond kötelező úszni, ha 18 fokosnál hűvösebb a víz, vagy 19-nél, ami ilyen egy egész testes, és nem csak úszódressz, hanem még úgymond van egy kis vastagsága is. De hát ugye most csak úgy egy apró kitérő, tehát Betlem Dávid retteg az ilyenektől, tehát ő ugye pont azért, mert ilyen kistermetű, ahogy szokták mondani, ő bele tud fagyni ebbe a vízbe, mert egyszerűen kihűti 10 kilométeren keresztül.
Ez is térmes volt az olimpián.
Igen, bronz, de...
Ja, bocsánat, bronz, ketten álltak.
És
a dolgot, a,
annak idején ugye Hajós Alfrédék meg jobb hián ilyen mindenféle fókkal, meg nem tudom, milyen zsírral kenték be magukat, hogy egyáltalán kibírják ezt az egészet, és a 100 méter az még úgymond istenes volt. Sőt, hát azt tudjuk, hogy Hajós Alfréd még kicsit berzenkedett is, mert hát ugye akkoriban ilyen ömlesztve tartották meg ezt a három számot, tehát ő mind a három távon el akart indulni, de az 500-on fizikai képtelenség volt, mert mire ők beértek, tehát beütöttek a célba, addigra az 500 méteren indulókat már kivitték a hajóval az öbölön kívülre, mert ugye minél nagyobb volt a táv, tehát ő gyakorlatilag úgymond ott maradt, és ezért kénytelen volt megvárni, amíg az 500 beér, és aztán jött az 1200. Ami viszont már konkrét halálfélelem volt, mert ugye az még, tehát az gyakorlatilag a nyílt tengerről indították.
Tehát hajóval kivitték a versenyzőket.
Hajóval kivitték a versenyzőket a nyílt tengerre, és gyakorlatilag elindultak, és aztán úgy hagyták őket, ahogy voltak.
Nem
tehát
volt
ami
pálya kijelölve.
Nehogy volt pálya kijelölve, hát ott a cél, ússzatok. Tehát nem volt az, hanem beugrottak, megnézték őket, és aztán az összes hajó tepert vissza, mert mindenki ott akart lenni, amikor beérkeznek.
Hát azok
tehát
is
az, ami, az ami ma van, hogy minden úszóra jut egy kajakos, vagy egy kísérőhajó, vagy semmi. Tehát ott az emberek küszködtek az életükért, és ugye a Hajós Alfrédnak van egy nyomtatásban is megjelent önéletírása, ahol mondod, hogy halálfélelme volt, mert jeges volt a tenger, nagyon hullámos volt, hát ugye egy áprilisi délelőtt, vagy kora, vagy késő délelőtt, kora délután az Égei tengeren, hát az bármikor tud hullámos lenni, bármilyen napfényben is.
De ha már itt tartunk, miért áprilisban volt az olimpia? Hogy is volt valami április 6-tól 15-ig, szóval egész rövid idő alatt ugye
akkoriban
megvolt.
Szerintem ugye...
Nem tudták még persze, hogy ezt nyári olimpiának
hát a nyári olimpiának, hát egyrészt, hogy örültek, hogy be került a képbe ez a Georg Averhof nevezetű kereskedő, aki megfinanszírozta például az olimpiai stadiont, ami egyébként bárki jár Athénben, mondtam, hogy ne csak az Akropolis nézze meg, hanem azt is, mert a Márvány stadion az valami, tehát ott úgy megüti az embert az egész, hogy azért ez mi lehetett itt 1896-ban, hogy azt is mindenképpen nézze meg, aki Athénben jár, mert egyszerűen egy döbbenetes létesítmény, hogy tényleg az egész, és ott nem tudom, 50-60 ezer embernek van hely, és az egész márványból van, az egész lelátó.
Hát egy hatalmas nagy U betű.
Egy hatalmas nagy U betű, igen, de tényleg egy lenyűgözésen gyönyörűen bele simulva a domboldalba.
El is hihetnéd, hogy akár ókorból maradt.
Pontosan. Úgyhogy, hát ugye a görögök ugye bevállalták, mondván, hogy akkor az ugye az ókori játékok felújítása, Kubertenbáróék örültek neki, és aztán kiderült, hogy hát jó görögösen le is állt az egész, mert hát, hogy akkor ezt miből is kéne, meg hogy, és ugye akkor volt már az első, hogy az akkori első magyar NOB-tagunk, mert ugye mi mindenütt ott voltunk rögtön a legelejétől fogva, Kemény Ferenc már itthon azzal ostromolta a kormányt, hogy lehetne, akár mi is rendezhetnénk olimpiát, mert a görögöknél csak a baj van.
Tehát fel is vetődött, ugye komolyan is,
persze, hogy Budapest átveszi. Persze, Kuberte megkérdezte Kemény Ferencet, hogy Magyarország be tudná vállalni, mert a görögök sehogy sem. Csak ugye nálunk akkor volt de rá lehetett volna fűzni ugye a Millenniumra, csak pont azért, mert akkoriban azzal kapcsolatban voltak olyan nagyságrendű kiadások, végül is az olyan nagy támogatás nem volt a kormányzat részéről, úgyhogy mondták, hogy ez most nem feltétlenül aktuális, de aztán végül mondom, valószínűleg egyébként azt mondják, hogy a görögök így is úgy is megoldták volna, de ez a kis gentle push, ahogy ezt az angol mondják, ez a finom nyomás alá helyezés, ez működött, úgyhogy ez a bizonyos dúsgazdag kereskedő Averhof úr beszállt némi szponzorpénzzel, ma már így mondanánk, és aztán ebből hát persze később még egyéb mellékszálak voltak, hogy a maratonfutás győztesének a lánya kezét is fölkínálta, tehát további támogatásban is részesített bárki is.
Volt.
Így. Szóval, hogy hát áprilisra tették, mert valószínűleg azért, mert gondolták azt, hogy nyáron nagyon meleg van, mint ahogy ezt annak idején Görögországban azért tud nagyon meleg lenni, és ugye ezt nem a fönn olimpiába tervezték rendezni, mint az ókori játékokat, hogy ahol azért mégiscsak egy kicsit a feljebb van, és kevésbé tűz a nap, mint mondjuk Athén belvárosában július-augusztusban.
De az ókori játékokon úszás talán nem is volt.
Nem. Az szigorúan csak arra a néhány szárazföldi sportra korlátozott. Amit egy picit azért aztán utána, amikor a rómaiak beszálltak, hogy a kocsi versenyekkel, akkor egy kicsit tágult ez a fajta horizon, de akkoriban ott olimpiába versenyeztek, ugye szigorúan csak férfiak, mesztelenül nők meg sem jelenthettek.
Aki... Egy nő azt hiszem lehetett a helyi király felesége.
Talán igen, de ha véletlenül valaki nő megpróbált oda tévedni, azt meg is kövezték, tehát az akkor egy ilyen zárt férfi viadal volt, teszem hozzá az aténi 1896-os is, tehát ott sem versenyezhettek még nők, a nők azok később, egyel később jöhettek csak be. Úgyhogy ennyiben tartották még az ókori divatot, idézőjelben mondva.
És mivel hasonlított még az ókori olimpiára? Ez az első aténi.
Hát igazándiból az, hogy azért nyilván a program részét azok a számok képezték, ami annak idején is a régi játékokon ott volt, tehát megvolt nyilván az atlétika, vagy a futóversenyek, a diszkoszvetés és így tovább, ami egy kicsit ugye más volt, hogy megrendezték a saját történelmi hagyományuknak megfelelően a maratonfutást, ami ugye először volt, és az klasszikusan maratontól Athénig, ami nem volt egy úgymond idézőjelben mondva a fáklyás menet, mert azért erre kevesen voltak fölkészülve, tehát többen majdnem úgy jártak, mint szegény Fejdik Ülész annak idején, aki ugye Athénig bírta, és aztán meg is halt szegény az üzenet átadása után. Igen, úgyhogy de egyébként, és hogy mondjam, a meg az a másik, hogy amit ma kevesen gondolunk, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgy utólag nyilvánította az 1-2-3-at olimpiai érmesnek, mert akkoriban csak az első és a második kapott díjat. Tehát az első kapott egy ezüstérmet, a második kapott egy bronzérmet, és ezzel vége is volt. Tehát a harmadik helyezettek azok tapsolhattak bárminek is. Úgyhogy Hajós Alfréd ahhoz képest, hogy az úszósport első olimpiai bajnoka, és már úgy aranyérmes, ezzel azért szolidan kell bánni, mert hivatalosan ő ezüstérmes volt. Úgy nyert,
De győztes.
Az egy megint másik kérdés, hogyha egy picit még nyitunk ezen a horizonton, hogy ő aztán később is lett egyszer ezüstérmes, még ugye 24-ben a szellemi olimpián, és azért nem arany, mert ugye a vesztes országokat akkor még nagyon nem bírták még mindig elviselni, visszaengedtek, hogy a 20-ban nem lehettünk ott, de 24-ben már odaengedtek. És akkor a szellemi olimpián a stadion tervével nyert volna, de pont azért, mert magyar volt, ezért azt mondták, hogy első díjat nem adnak ki. De azért tulajdonképpen nyertesnek tekinthetjük, és így viszont nem csak azt mondhatjuk el, hogy ő a úszósport első olimpia bajnoka, hanem az egyetemes olimpia történetben az egyetlen olyan, aki sport, tehát fizikai, tehát majd sport teljesítményért, és szellemi olimpián is volt érmes és bajnok.
Hát ehhez még azért az is érdekes, és ez hozzátartozik, hogy...
ókort is beleszámítva.
Mert akkor is voltak.
Hát akkor is volt szellemi, hát ugye az onnan van, ugye ott a szellemi versek végig vonultak. Ha levesszük azt, hogy ez egyedül még hivatalosan Néró császárnak sikerült, mert ugye egy ilyen, amikor egyedül indult a kocsiversenyen, és próbáltott volna valaki a költészeti versenyen kiállni ellene. Tehát ahogy szokták mondani, némiképp megrendezett viszonyok között lett mindkétszer olimpiai Primus bajnok, de ezt leszámítva Hajós Alfréd valóban az ókorban és az újkorban is az egyetlen, aki mind a két műfajban úgymond győzni tudott.
Hát itt ugye a művészeti versenyben a 24-es Párizsi olimpián Lauber Dezsővel közösen tervezték ugye azt a...
Nemzeti stadiont, ami sosem valósult meg.
De az érdekesség, hogy Lauber Dezső aláírása, ha jól tudom, lemaradt a tervről, és ezért hivatalosan őt nem nevezték meg ugye ezek szerint ezüstérmesnek, de mégis győztesnek. De azért mi is ezt tudhatjuk számon, hogy ez Hajós Alfréd és Lauber Dezső közös teljesítménye.
Így van, és egyébként ő, amikor annak idején felvetődött, 50-es években, hogy most már kéne egy népstadion. Hát akkor ugye egy pont azért, mert Frédi bácsi és első olimpiai bajnok és minden, akkor ő egy nagyon megbecsült tagja volt ennek a közösségnek, sportközösségnek, meg hát építészként is azért. Ugye azért tudjuk, hogy volt egy-két olyan, hát ugye leginkább megint csak Primus Inter Pares a Hajós Alfréd sportuszoda, amit ugye nem csak azért viseli az ő nevét, mert hogy előtte tisztelegnek, hanem ugye ezt effektíve ő tervezte, meg mondjuk az Aranybika szálló Debrecenben.
A millenáris sporttelep.
Pontosan. Tehát ő nagyon nagy lelkesedéssel szedte elő ezt a stadion tervet, hogy ez legyen a népstadion terve. Na most ez az 50-es években, ez a gyönyörű ókor, tehát az ókorra emlékeztető klasszicista, márványoszlopok, ilyen lovasszobor az elején, tehát hogy az egész úgy képzeljük el, hogy a stadionnak a bejárata az nagyjából úgy nézett volna ki, mint a Nemzeti Múzeumma. Tehát ezek a gyönyörű, klasszikus oroszlopok, hát ez valahogy Rákosi kedvét nem nyerte el, úgyhogy...
A berlini olimpiai stadion talán hasonló egy kicsit.
Ehhez. Hát lehet, de a népstadion az nem ilyen lett.
Igen, és az különben is az a 36-os olimpiára készült.
És ez Frédi bácsának nagyon rosszul esett, és onnantól kezdve úgy visszább vonult.
Szegény 55-ben meg is halt ezek
igen,
után.
Igen, tehát ez úgy nagyon elszomorodott, hogy egy, ráadásul egy olimpiai díjjal kitüntetett tervpályázat, és hogy ez nekik nem kellett. Úgyhogy ez még egy ilyen, ez egy picit hozzátartozik a nagy egészhez, de hát ez, hogy szokták mondani, ez a legendáriumnak a része, de az biztos, hogy ő egy ilyen nagyon tényleg minden húron játszó ember volt, tehát ugye ő utólag azt mondta, hogy már bánja, hogy Atén utána úgy azt mondta, hogy jó, ennyi volt az úszás.
Hát igen, Párizsban miért nem
tovább. Igen, mert akkor elkezdett a szem, mert ugye akkoriban ez az allround sportember volt a divat, tehát ő ugye futballválogatottban is volt, és ott is volt azt hiszem, tehát válogatott effektíve. Tehát,
hát két mérkőzése van a futballválogatottban, és három mérkőzése szövetségkapitány
is volt.
Játékvezető is volt, hogyha már futballról
beszélünk. Bármi és akármi, igen. Most persze egyébként kérdezheti valaki, hogy és hol készült föl erre, hiszen akkor még a császárfürdő sem volt meg, ahol legalább...
Hát akartam én kérdezni, úgyhogy akkor vedd
hát
úgy,
igen, és akkor a Rudasnak a medencéjében, a Bakicsiben ott úszogatott, de ahol őt igazán felkészítették, hogy kicsit kanyarodjunk vissza a pályára, azok ezek a dunamenti úszodák voltak. Például a parlament előtt is minden nyáron tehát csináltak a Dunában, ott összeácsoltak ilyen kis famedencéket, és akkor ott tanították a vállalkozó kedvű gyerkőcöket úszni, és a Hajós Alfréd az az ottani pont egy olyan helyre került, ahol ilyen szerb hajósok, akik éppen ott állomásoztak az uszájaikkal, nem messze minden, és akkor ők is jöttek oda a gyerekeket tanítani, és ezek megtanították őt a mai gyorsúszáshoz megszólalásig hasonló technikával úszni, mert akkoriban ez nagyon nem volt divat, tehát ezt matróz tempónak hívták, hogy kvázi ilyen váltott karral úszol, mert mindenki az úri közönség mellen mellúszás jelleggel úszott, és még a krallozást is valamelyes, de az nem nagyon ment, ugye ez a gyorsúszó lábtempó, hogy ugye váltotta, nem pedig ilyen béka tempó van, tolod magad előre, hanem ezzel a váltotta. Ez egyébként még nagyon régen, vagy hosszan nem ment át a divatba, tehát aki 8 évvel később szintén 50%-on nyert Halmai Zoltán, ő például full karbolúszott, tehát a lábát alig használta. Csak olyan erős volt, és olyan ilyen irdatlan, hogy ő még. Nem, viszont Hajós Alfréd azért tudott egyébként magabiztosan nyerni még 100-on is, mert abban a mezőnyben ő volt az egyetlen, aki így úszott. Mindenki más ott mellen fuldoklott mellette, tehát azért azt tudjuk ma is, hogy azért a mell az a leglassabb úszás, nem, összességében, ugye a hát meg a pillangó még föl sem vetődött, tehát ő tulajdonképpen már önmagában a technikájával kiemelkedett ebből a mezőnyből. És ehhez még azt is vegyük hozzá, hogy az maga az az egész, hogy ő egyáltalán elkezdett úszni, hogy a Dunában megtanult úszni, az azért egy nagyon komoly lelki átalakulás, vagy ilyen átlépésnek kellett történnie, mert azt azért az ő életrajza kapcsán nem felejthetjük el, hogy ő annak idején gyerekként, amikor mentek haza egy téli napon, akkor végignézte, hogy az édesapja rosszul lép, és a jeges Dunában egyszerűen eltűnik. Tehát ő végignézte, hogy az édesapját örökre elragadja a Duna. Tehát meglátta, ahogy meghal.
És gyakorlatilag. Mit kerestek a jeges Dunán?
Hát, hogy arra vitt az útjuk hazafelé, most
tehát
ezt,
akkor
ez
még jellemzően gyalog átmentek akkor egy
hát, vagy a Duna mentén haladtak, hogy hát miért pont arra, de ez, hogy gyerekként látod az édesapádat a Dunában meghalni, majd a Dunában tanulsz meg úszni. Ez is azért egy olyan dolog, erre nem tért ki hosszabban, és ezt ugye volt olyan szerencsém ilyen családi okból, hogy én beszélhettem a fiával, aki Hajós Endre néven született, és aztán Andrew Hargrave néven meglehetősen jó nevű újságíró lett Londonban. Tehát ő ilyen Guardian, meg Telegraph című újságoknál dolgozott, és kérdeztem tőle, hogy de azt mondta, hogy ez úgy valahogy el volt temetve. Tehát erről nem nagyon beszélgettek, hogy ez egy ilyen traumán ő hogy jutott túl annak idején, de az is biztos, hogy amikor értékeljük azt, hogy úszó volt, és Dunába tanult meg úszni, és hogy a 10 fokos vízben lett kétszeres olimpiai bajnok, akkor ehhez azért ez a betét is hozzátartozik.
Kedves hallgatóink, ma 130 esztendeje nyerte Hajós Alfréd a magyar sport első olimpiai bajnoki címét, és mint ugye megbeszéltük, az egyetemes úszósport első olimpiai bajnoki címét is. Vendégem a stúdióban Csurka Gergely szakíró, a Magyar Úszó Szövetség sajtófőnöke, és egy kis zene után majd akkor erről a konkrét első úszásról kérdezlek, mert ott azért voltak érdekes történetek. Thank you. kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Hajós Alfréd úszónk 130 évvel ezelőtt, 1896. április 11-én nyerte a magyar sport első olimpiai aranyérmét az első újkori olimpián, Athénban. Vendégem a stúdióban Csurka Gergely szakíró, a Magyar Úszó Szövetség sajtófőnöke, aki búvárkodott is a témában, mert hogy kiderült, hogy a szakdolgozatát is ebből a témából írta, akkor pontosan el tudod mondani, hogy hogy is zajlott akkor a verseny. Ugye erről már beszéltél, hogy a 10 fokos tengervízben hullámzó körülmények között kellett úszniuk a versenyzőknek. Hajóról indították őket, és ugye a parton volt a cél. Honnan tudták egyáltalán, hogy ki nyer, hogy merre mennek a versenyzők, hogy zajlott az eredményhirdetés, hogy kell elképzelni egy ilyen 1896-os olimpiai eseményt?
Hát, igazániból, de ugye a pályák nem nagyon voltak jelezve, tehát ez tényleg olyan volt, mint a ma a nyíltvízi úszás, hogy innen indulsz, és odaér be.
Hát 100 méteren ez még csak-csak, de
1200-on is, hát ott nyilván az volt, hogy ott láttad, hogy van egy öböl, ott vannak hajók, mert mégis a hajók voltak a cél, ugye, de ott azt körbeállták bírók, és aztán az ott lejegyzetelték, hogy ki az, aki első, második,
és hogyan azonosították őket, volt valami rajtszámuk?
Semmi. Igazándiból kijöttek, és aztán mindenki tudta, hogy ki kié. Tehát, hogy most ez lett, az lett, amaz lett. De nem volt, igen, tehát nem volt úszósakka, nem volt pálya. Ez ugye 1904-ben már voltak egyébként, tehát ott már ilyen kötelek által kijelölt pályák voltak. Tehát, ahogy szokták mondani, ez úgy organikusan fejlődött a sportág annak idején, hiszen nem, tehát most, bocsánat, hogy ilyen, ugye a világ legrégebbi hivatalos sportverseny az a Wimbledoni teniszbajnokság, de senki nem gondolja azt, hogy a 1877-es legelső championshipen az a tenisz pontosan úgy nézett ki, ahogy most. Tehát ott annak idején azon túl, hogy ki mennyire vezetett, próbálták ugye az esélyeket kiegyensúlyozni, tehát állítgatták a hálónak a magasságát. Azt szerint, ha te jobban álltál, és te szerveltál, akkor magasabbra állították a hálót. Tehát azért a tenisz sem volt feltétlenül ugyanaz, mint ahogy hívják, még nem volt lábhiba, hanem földobtad a labdát, és hogyha akartál, akkor így előre rohantál, és gyakorlatilag a T-vonalról ütötted be a szervádat. Tehát bár ez nem volt gentleman, mert annak idején azt mondták, hogy csak a bunkók rohannak így előre. Ez volt a megfogalmazás, hogy ez mégis úriemberek sportja. Na mindegy, szóval azért a sportok sem néznek. Ma van egy képünk arról, hogy hogy néz ki egy úszóverseny, meg egy tenisz, meg egy atlétika. Azért ez 130 évvel ezelőtt azért teljesen máshogy nézett ki. Mint ahogy egy eredményhirdetés is teljesen másot nézett ki, tehát egyébként az az érdekes, hogy a visszaemlékezésekből az volt, hogy egy hatalmas tömeg volt a parton, mert azért ez a görögöknek mégis nemzeti büszkeség, hogy az olimpia ott van. Azt látták, hogy itt van egy magyar, aki már másodikat nyeri, és amikor az 1200-at is megnyerte, akkor Zito Ungeriáz volt a éjjel Magyarország, tehát ott a vivátoztak a több száz, több ezer fős tömeg, és aztán
ekkor elnevezték ugye Magyar Delfinnek.
Magyar Delfinnek, és az eredményhirdetés azt hiszem, hogy nem is a parton volt, hanem ott a nagyobb célhajó fedélzetén, és hát akkor, hát ugye mire volt fölkészítve a görög zenekar, hogy hát ugye ők nézték a térképet, hát ez még ugye bőven a monarchia időszaka volt, és akkor azt mondták, hogy jó, hát Hajós Alfréd, jó, hát akkor Austro-Hungarian Empire, monarchi, császárság, és akkor gyönyörűen elkezdték a Gotthárháltét, azaz az osztrák himnuszt játszani a tiszteletére. Szerencsére ott volt ugye a magyar delegáció, és mondták, hogy ott ugye a negyedik, ötödik taktus után leállították a zenekart, és mondták, hogy hát de van nekünk saját, azt ők nem tudják. Arra nem voltak fölkészülve, hogy Erkel muzsikáját, úgyhogy végül is a hivatalos, az első két olimpiai bajnoki címre a magyar himnusz az a magyar delegáció jóvoltából énekelve hangzott el zenekari kíséret nélkül. mert hogy ott Kemény Ferencék adták elő Hajós Alfréd tiszteletére a himnuszt, úgyhogy ilyen volt az első eredményhirdetés.
Van erről bármilyen felvétel?
Természetesen nincs, hát ez mindenkinek a legnagyobb szívfájdalma, hogy ez ugye, tehát ahogy szokták mondani, gondolj be, hogy a mai social médiában mekkorát menne, hogy a magyar delegáció énekli a himnuszt, úgyhogy leinti a zenekar.
Hát néhány évvel ezelőtt egy kanadai jégkorong eseményen egy aztán 10-11 éves fiú énekelte a magyar himnuszt, mert ugye ott úgy tudták, hogy a két ország himnuszát bármilyen csapatversenyről van szó, akkor eléneklik. És ugye hát a magyar himnusza nem voltak felkészülve, és egy rendkívül talpra esett, talán székely származású kisfiúcska élt és elénekelte. Ez is nagyot ment, akkor emlékszem.
Hát igen, tehát erről van felvétel, sajnos 1890-ról úgy szólván semmi. Lehet, hogy vannak ilyen nagyon-nagyon-nagyon régi, hát ugye ott kezdődik, hogy a Bóvó Néma film, hát az még, tehát még ha valami felvétel lenne, akkor sem hangos. Úgyhogy ez a része sajnos úgymond a leíró legendáriumban maradt meg csak.
Akkor beszéljünk róla sokat, nehogy elfelejtsük.
Így.
És még annyit hozzáteszek, hogy az osztrákokat megelőztük az éremtáblázaton.
Igen.
Tehát
igen.
Mi a hatodik helyen végeztünk, azért ez is egy hatalmas dolog. Ugye két arany, hogy volt?
De most így hirtelen meg kéne néznem. Igen, ugye az atlétáink hoztak még szépen érmeket, meg talán tornában is nyertünk egyet. És
az, hogy Ausztria mögöttünk volt, ez volt egészen biztos.
Igen, ez így volt a legfontosabb, és akkor ugye még jönnek az ilyen apró, ilyen verseny utáni anekdoták, mint hogy ugye akkor a görög király, akkor még királyság volt, egy fogadást adott az összes olimpikonnak, és hát ugye ő is nagyon kíváncsi volt, hogy ki ez a magyar fiú, és aki ennyire jól ment, és akkor odalépett hozzá, hogy hol tanult meg ilyen jól úszni, és akkor ugye elhangzott az örökbecsű válasz, hogy a vízben felség. És akkor ezt ugye kitörő nevetés fogadta, hát ugye vegyük hozzá, hogy ami a jó pofa, hát egy 17 éves srácról beszélünk, aki épp hogy akkor elkezdte egyébként a pont a mérnöki szakot a Műegyetemen, és egyébként az volt a legszebb, hogy ugye hazatért, és akkor úgy igyekezett alkudozni a professzorával, hogy hát ő most volt ezen az olimpián, és hogy hát ezért, és a professzor ilyen nagyon ilyen dörgedelmesen, hogy én nem érdekel, hogy maga milyen versenyen futkározott, magának akkor is ugyanúgy kell levizsgáznia, mint a többi lehet. És akkor az volt a szép, hogy persze az ifjú Alfréd természetesen tökéletesen megcsinált mindent, és akkor a vizsga után mondta a professzor, hogy és most már én is gratulálok az olimpiai bajnoki címéhez, Hajós. Úgyhogy pontosan tudta, hogy miről volt szó, de azért akkoriban ugye nem lehetett bármiféle együttérzést mutatni, tehát akkoriban ez az olimpikonok tanulmányainak elősegítése az még nem igazán szerepelt a repertoárban, mert hát mondom maga az, hogy valaki olimpikon volt, meg minden az...
Hát ez az első olimpia volt. Tehát
így
volt
van. Tehát,
megnéztem, két arany, egy ezüst, három bronzért.
Igen.
Magyarország és Ausztria pedig egyel kevesebb bronzot. Tehát így került mögénk
birodalmi társaság. Igen, és mondom, végül is, ahogy szokták mondani, a program szorossága miatt nem volt három aranyérmünk, mert ugye nyilvánvalóan pont, hogy ebbe a technikai fölény miatt egyébként valószínűleg az
500-at is megnyerte
volna, hogyha van egy kis szünet, vagy bármi ilyesmi.
Hogyha már itt tartasz, hogy az egyetemi vizsgán éppen, hogy azért így utána dicsértem meg a professzora, akkor őt fogadták itthon valamilyen ünnepi keretek között, kapott valami elismerést ezért?
Nem nagyon. Nagyon érdekes, most az, hogy a rádióban vagyunk, és...
Nem baj, nagyon jó, hogy itt vagyunk.
Persze, csak hogy ezt ugye nem tudjuk magunk elég képzelni, szóval Komuti Jenő hívta fel egyébként rá a figyelmemet ennek idején, mert ez a Magyar Olimpiai Bizottságban ez a nagy kép, ez kint van, az első magyar olimpiai csapatról a tablókép. Uh-huh. Amin úgy van, hogy vannak ilyen nagyon jósvádájú fiatal emberek állnak, mindenki ilyen szép, hogy hívják van, tehát ilyen öltönyökben, és van két fiú, aki fekszik előttük, mint a kapusok. Az egyik Hajós Alfréd. És Jenő mondta azt, hogy ezt azért figyeld, mert ez azért a 20. század, ez a 19. század vége, hogy azok a macos atléta srácok, akiknek nemesi származás és mindenféle, és volt Hajós Alfréd, született Gutmann Arnold, meg most meg nem mondom a másik, a két zsidó származású fiú. Tehát őket még a csapatképen is lefektették elé. Tehát ez akkoriban ők épp hogy befértek ebbe az egészbe. Tehát ott a Magyar Atlétikai Klubnak egy olyan primátusa volt, hogy igazániból már azért küzdeni kellett, hogy a Hajós kikerüljön. Mert ott az volt, hogy olimpia, a macos atléták mennek. Ez az alap. Mert hát azért akkor nem volt az, hogy bőkezű finanszírozás vagy bármi, és valahogy elérték, hogy azért a Hajós, higgyétek el, jó lesz, mert ilyen, tehát ilyen folyambajnokságok, vagy minden, hogy és akkor mondták, hogy jól jöjjön.
De voltak versenyek, ahol össze lehetett hasonlítani?
Nem, tehát voltak ilyen a Rudasban rendezett ilyen gyorsak, ahol ő egyértelműen mutatta, hogy mindenkinél jobb, de ettől még ő nem tartozott a macos, nemes srácok közé. Tehát végül is ehhez egy ilyen komoly lobbizás kellett, hogy egyáltalán kikerüljön az olimpiára.
És nem voltak akkor medencék Görögországban, tehát fel se vetődött, hogy medencében rendezzék a versenyeket?
Igazándiból az érdekes, hogy ha egy kicsit ugye távolabb kerintünk, tehát igazándiból klasszikus, tehát ez az a fajta uszodai kultúra, ami ma már természetesnek vélünk, az ugye Magyarországon is 1930-ban indult meg úgy, hogy ugye felfedezték azt, hogy alapvetően van ez a, tehát azért csinálták meg a szigeten, mert ott volt felfedeztek egy termálvizes kutat, és végül is például a magyar vízilabdának az a fantasztikus korszaka, ami a 28-ban még elvesztették az olimpiát, de 29-ben elkezdődött, és 39-ig tartott, már olyan szempontból, hogy 11 éven és 110 meccsen át volt veretlen a válogatott, és az ott nyert 2 olimpiát és 4 Európa-bajnokságot, vagy 3 Európa-bajnokságot, meg előtte még 2-t. Az egész az, hogy van egy olyan uszodád, ahol télen is tudsz úszni, mert meleg a víz, ahogy ugye, mert ma a mai napig a Hajósban a termálvizes forrás táplálja a medencét. Ez addig nem létezett, tehát a magyar vízilabdázókat mindig azzal próbálták megvenni a németek, hogy elvitték őket Magdeburgba, meg a berlini olimpián is 19 fokos medencébe mentek a meccsek. Tehát ugye Bródi György ott mondta, hogy hát gyerekek, belefagyok már a kapusunk, mert hogy, ha engedjétek már kicsit őket is támadni, mert kész, beledermedek. Tehát ez, hogy ami ma van, hogy elő van írva szintén, hogy a nyílt víznél hát annyi amennyi, de a medencés úszásnál 27-nek kell lenni. Tehát ha te világversenyt rendezel, akkor az 27.0 reggel, délben, este. Tehát erről minden rendezőnek gondoskodnia kötelező. Félig meddig vízilabdára is elő van ez írva, akkoriban ilyen nem létezett. Akkoriban, tehát még világháború között is, meg utána is. Tehát volt, ami volt, mindenki örült, hogy egyáltalán van medence, mert azért ez nem volt egy természetes dolog, hogy medencék vannak, pláne fedett uszodák. Hát ez az ilyesmi az úgymond sehol nem volt, még a fasorban sem gondolatként. Tehát az úszás is nyilván természetes vizekben kezdődött, ugye nálunk is ugye a Balaton átúszás volt, meg Sióban volt ilyen folyamúszó bajnokság, de egyébként az, hogy meg hát a, mit tudom én, nagy újpesti vízilabda csapat az újpesti öbölben lévő fa úszodában német jameszék ott nyertek 10 éven át bajnokságokat. Tehát aztán a bírót néha ki kellett menekíteni, ha olyan volt, akkor csónakkal a másik irányba. De szóval az a lényeg az egésznek, hogy mai fejjel nézve ez az egész, ahogy kezdődött, meg ahogy volt, tehát ma ugye Görögországban megy az ember, mindenütt medence van, hogy hűsítsék magukat az emberek. Hát akkoriban erre nem volt technika, meg semmi, hogy medence föltöltöd, leengeded, bármi ilyesmi.
Akkor lehetséges az, hogy ha végig gondoljuk a magyar olimpia történetet, hogy azért az érmeinknek egy jelentős részét úszó, vízilabdázó, öttusázó versenyzők nyerték, hogy akkor ez mindebből ered, ebből a a 30-as évekbeli fölényből, hogy akkor ezek szerint a mi edzési lehetőségeink kitolódtak 12 hónapra a többiekéhez képest?
Egyfelől, igen, tehát ez egy nagyon fontos része az egésznek. Másrészt az is azért nagyon fontos, hogy itt azért volt egyfajta ilyen hagyomány így beindult. Tehát azoktan Hajós és különösen Halmai Zoltán, aki akár úszott is, szövetségkapitány is volt, és hogy ezt, hát, ha belegondolunk, ugye ma már ugye magyar úszók arról híresek, hogy ilyen 200-400 távokon, tehát amihez olyan kitartás és kemény tüdő és minden szükséges, tehát hogy ezeken a távokon nyertük már az utóbbi időben leginkább az érmeket.
Igen, Csík óta nem is volt százas.
Pont ez a lényeg, hogy viszont aranyunk. Az első 7 olimpiából 3-szor a 100-at mi nyertük, tehát hogy azért volt ennek a sprinter hagyománynak egy nagyon komoly felhozatala, ugye Hajós volt, Halmai volt és Csík, és hát hogy mondjam, 32-ben Bárány Istvánnak kellett volna nyernie, mert ugye 28-ban épp, hogy második lett Weiss Müller mögött, akkor aztán visszavonult, és 32-ben
egy magyar aranyérem volt.
Félig meddig, igen. Ugye Pista bácsi volt, aki pont 100 éve, ha már évfordulók, 26 augusztusában ő nyerte az első Európa-bajnokságon az első 100 gyorsot, mert megverte a svéd fenomént Arne Borgot, és tehát ő is benne volt ebbe a sprinter hagyományban és tradícióban, csak ugye 32-ben azért nem lett ő végül is olimpiai bajnok Los Angelesben, mert a New Yorkban ért partot a hajó, amivel ment a delegáció, és hát akkoriban ugye alig volt pénzük, és amíg eljutottak Los Angelesig, egy ilyen kvázi, mint egy karaván a szárazföldön, hát nem repült, akkor nem volt repülő, vagy ha volt is, akkor nem arra volt, hogy olimpikonokat vonattal, ahogy éppen megálltak mindegyes városban, és hogy finanszírozzák a csapatnak az egészét, ezért mindenütt bemutató úszóversenyek voltak, ahol mindenki, tehát Amerikában azért Báránynak volt egy híre, hogy ez az Európa bajnok, aki a Weiss Müllert megszorongatta, és a második Weiss Müller mögött, aki egy percen belül úszta a 100-at, mert ugye azért tegyük hozzá, hogy ma ugye a világcsúcs 47, sőt már 47 alatt van, a Hajós Alfréd még 1.22 alatt úszta, hogy az a jeges ideje, a Bárány Pista bácsinak, ő gyakorlatilag szénné úszta magát, tehát minden egyes, ott 3 héten keresztül minden második nap bemutató versenyen volt, tehát gyakorlatilag teljesen lerongyolódva érkezett Los Angelesbe, és nem tudott nyerni, mert már nem maradt ereje arra, hogy ússzon, viszont a csapat kétségtelenül ki volt stafírozva, és mindenki eljutott az olimpiára, és ehetett rendesen, úgyhogy végül is helyette a vízilabdázók nyertek meg először a történelmi első aranyérmüket. De szóval, hogy így nézett ki annak idején az úszás hőskora, és hogy viszont tényleg volt egy olyan fajta, lett egy olyan fajta hagyománya, amiből kinőtt aztán az a fajta fantasztikus, például női úszógeneráció, akik ugye az 52-es olimpián letarolták, 5-ből 4 számot nyertek meg, ez a ugye Székely Éva, Szőke Kató, de az edzői kar, tehát ugye Rajki Béra, Sáros Imre, a Mesti, akik foglalkoztak velük, hogy ők is ott voltak már, a Halmaitól tanulták, Csíktől tanulták, tehát itt egy nagyon-nagyon-nagyon komoly európai és magyar úszóhagyomány volt, tehát jóval azelőtt, hogy egy, ugye ez a 60-as, 70-es években a Széchy kisféle iskolák elindultak, és kialakult egy második, vagy egy ilyen sokadik, de egy kicsit az előzőektől különböző hegemónia, itt azért nem véletlen, hogy a magyar úszósport az mindenkinél korábban elkezdődött ez a győztes szériája.
Szóval akkor mondhatjuk, hogy a 130 évvel ezelőtti olimpiai aranyérmesnek valamilyen szellemi hatása a mai napig is nyilván
mindenképpen, kell, hogy legyen. Mindenképpen, ugye neki a testvére is, Henrik is úszott, ő kvázi idézőben olimpiai bajnok, csak sosem volt az, vagy sosem tekintik annak, mert ugye annak idején még az is volt, ugye, hogy 1906-ban az Athénnek a 10 éves évfordulójára rendeztek egy kvázi ilyen olimpiát, amit azért nem ismernek el, mert ugye nem ez a 4 éves ciklus volt, tehát egyfajta ilyen jubileumi olimpia volt, de mert erősségét tekintve az egy rendes olimpiai verseny volt, ahol Hajós Henrik egyébként nyert, csak hát ugye nem is pont emiatt nem ismerik el, mert hogy az egy nem egy olyan olimpia volt, ami ami úgy műsor volt, hanem egy ilyen kvázi ilyen 10 éves jubileum.
Hát jellemző egyébként, hogy 100 évvel az olimpia után Athén nem kapta meg.
Igen, akkor már egy kicsit más szempontok voltak.
Érdekek voltak, igen.
Miközben akkor már volt medence, amit azóta se tudnak normálisan üzemeltetni. Tehát ott van egy gyönyörű...
Már most a 2004-es aténi olimpiáról beszélsz.
Igen, van egy gyönyörű komplexumok, van egy csodálatos fedett uszodájuk, csak ugye ők olyanra csinálták, ugye akkor volt az utolsó olyan pillanat, amikor még mindenki olyan uszodát álmodott, ami azt mondja, hogy egy nagy uszoda, 10 000 férőhelyen. Tehát nem volt senkiben az, ami most már a Duna Arénában ilyen magától értetődő, hogy fölépítjük ekkorára, de úgy van tervezve, hogy ez az úgynevezett legacy mood, hogy ha vége a nagy versenynek, akkor azért egy fenntartható nagyságúra redukáljuk, hogy most ugye 5000-es a férőhely, nem 12000-es, ahogy a Sydney olimpián is már ugye az volt, hogy van egy normális Sydney uszoda, aminek az egyik oldalát kinyitották, és csináltak egy 17000-es lelátót, aztán lebontották, és ugyan lezárták, ahogy a Duna Arénán is. Az ott van egy Európa legnagyobb uszodája, azt hiszem, talán a moszkvai olimpiára épített az egyetlen, amelyik fix férőhelyek szempontjából, de hát fenntarthatatlan, mert azért egy 10000-es lelátói uszodát, mert hát azért ott sem független attól, hogy azért más az időjárás, azért ott is azt azért befűteni, meg minden ilyesmi, az képtelenség, tehát az zárva van, és így 3-4 évente van egy esemény, amire kinyitják. De azt ők is érzik, hogy ez ahogy szoktam mondani, ez nem volt. Tehát egyike azoknak a sajnos elbaltázott olimpiai projekteknek, ami miatt Athénre úgy emlékeznek, hogy hát, látjátok, az olimpia pedig Athén jóval többet profitált abból, mint hogy van egy lezárt kerékpár velodrómjuk, meg ugye hát az olimpiai falu, de hát szokták mondani, hogy soha nem épült volna meg a reptér, meg a város közötti vasút, és így tovább. Tehát a görögök azért csendben beismerik, hogy jó, hát arra fogják, hogy meg minden, de azért összességében, mint város, meg minden jóval többet nyertek azon, mint amit rövid távon egy picit elveszítettek. Volt ugye néhány idióta politikus, aki ott azért könyveket hamisított, meg minden, amiből aztán az a válság lett, amiből majdnem belerecsentek.
De hát az első aténi olimpiáról beszélünk most végül is. 130 évvel ezelőtt nyert Hajós Alfréd 100 méteren és 1200 méteren, és ugye hát elhangzott, hogy a következő olimpián már nem indul, de hát ő valóban egy olyan egyetemes sportember volt, hogy ugye labdarúgásban is mindenféle posztokat betöltött, ugye játékos edző, játékvezető volt, újságíró és építész, és hát ugye sport létesítményeket is tervezett. Tehát milyen volt az ő élete olimpiai bajnokként? Ez akkor a 19-20. század fordulóján Magyarországon, akkor ez sokat jelentett?
Igen, azért a fia mondta, hogy azért őt azért Frédi bácsit becsülték, tehát ő volt az, akit úgy mindig körbehordoztak, tehát hogy itt beszámoló, ott beszámoló, amott beszámoló, eljárt mindenhová, tehát őt azért szeretetre megbecsülték. Teszem hozzá egyébként, az Endre mondta, hogy egyébként egy rémszigorú ember volt. Tehát neki úgy volt, függetlenül attól, hogy ő volt, azért nem az volt, hogy kist a filozták bármivel, hogy neki adták volna bármelyik András úti palotát, vagy bármi. Tehát
életjáradékot nem kapott.
Nem kapott életjáradékot, de neki olyan polgári lakásuk volt, hogy a fiának az ágya az ott volt, ott volt egy ilyen kis kihajtható ágy, ahol a papa tervezett. Tehát ő amíg apuka, ha olyan volt estig, addig nem mehetett be a szobába, és nem fekhetett le. Tehát amikor Frédi bácsi végzett, a papa végzett a tervekkel, a gyerek akkor mehetett aludni. Tehát ott azért megvolt a rend, hogy mint merre, meddig. Tehát ő ugye egy nagyon megbecsült építész volt, és ha már, akkor már ezt is említsük meg a mai párhuzamokkal, hogy ugye a Duna Arénára azért vagyunk büszkék, hogy már ha 17-es VB, hogy ahhoz képest rekordidő alatt, ugye gyakorlatilag hogy másfél év alatt fölépítették, vagy kevesebb,
igen,
két év alatt.
Szakadt az a VB.
És hogy ez mekkora produkció volt. Azt tegyük hozzá, hogyha most valaki kimegy majd a Margit-szigetre, ott van az a vörös téglás épület, tehát a komplett fedett uszoda, azt azért úgy nézzék meg, hogy azt meg 7 hónap alatt építették föl annak idején. Tehát áprilisban kezdték ásni a alapokat, majd utána ott elkezdték dolgozni, és azt mondták, hogy jó, de ennek december 6-ára be kell fejeződnie, mert...
Áprilistól decemberig?
A kormányzó,
ez mikor volt pontosan?
1930-ban. Uh-huh. Mert a kormányzó úrnak, Horthy Miklósnak aznap van a neve napja. Úgyhogy ez Miklós napon át lesz adva. Hát ott 800 ember dolgozott, és meg is lett. Tehát ott 7 hónap alatt építették föl azt, amit ma látunk, a Margit-szigeti létesítményt, és az azért úgy volt megcsinálva, hogy ott nem volt nagyon benne hiba. Tervezésileg meg kivitelezésileg sem, úgyhogy ez egy nagyon komoly otthona lett ugye a magyar úszó- és vízilabda sportnak, amit aztán jó magyar szokás szerint mindig eseményekre bővítettek tovább, tehát amikor 38-ban megrendeztük volt egy ilyen torna, ami az volt, hogy Trofeo Italia, ami akkor itthon mi Klebersberg kupának hívtuk a közoktatási miniszter miatt, Klebersberg Kuno miatt, akkor arra, hogy azért még nagyobb legyen, arra megépült a nyitott 50-es, amit ma ugye szintén egyik központi eleme, hiszen minden nyáron ott voltak 20 országos bajnokságok régebben, meg ugye ott vannak ma a tornák, és akkor még azt a kis külső 33-ast, meg a műugrót az 58-as Európa-bajnokságra toldották hozzá, tehát mindig, amikor jött valami nagyobb esemény, akkor még jobban bővítették, de az alapuszoda, ahol aztán tényleg mindenki tudott gyakorolni, mert ugye addig, amíg az nem volt, addig vízilabdázók, úszók télen ugye célgimnasztikáztak, meg síelni jártak jó esetben, de azt kevésbé, tehát meg futottak, de gyakorlatilag az volt, hogy októbertől áprilisig szárazon volt mindenki, tehát beszorult a bajnokságok, beszorultak mindent úgymond tavasszal és nyáron kellett megcsinálni. Ez változott jelentősen azzal, hogy ezt ő megtervezte, megépítették, és onnantól kezdve van egy ilyen csodánk, ami ugye a mai napig üzeme.
És Hajós Alfréd nevét viseli. Kedves hallgatóink, műsorunkban Hajós Alfrédról beszélgettünk, aki 130 évvel ezelőtt, 1896. április 11-én nyerte a magyar és az egyetemes sport számára az olimpiai bajnoki címet. Vendégem volt Csurka Gergely, szakíró, a Magyar Úszószövetség sajtófőnöke. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
És ennyi mindent köszönhetünk Hajós Alfrédnak is, azt is megszúghattuk tőled. Kedves hallgatóink, Bójás János nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra! Some dreams live on in time forever. Those dreams you want with all your heart. And I'll do whatever it takes. Follow through with the promise I made. Put it all on the line. What I hope for. Some days are meant to